Imádkozunk. Mennyi atyán, köszönjünk, hogy te hívsz minket magadhoz, hogy merjünk közel menni hozzád. Hihetetlen, hogy belegondoljunk, hogy te, aki a szent teremtő Isten vagy, hogy te hívsz minket, hogy merjünk kapcsolatban élni veled, kitárolni a szívünket eléd. És köszönjük azt a valóságot, hogy te gyönyörködsz bennünk. Ezt te mondtad, te kijelentetted, hogy te gyönyörködsz bennünk, a te népedben, a te gyermekeidben. Add nekünk hitet, hogy ebben tudjunk bízni. És ma reggel szeretnék megköszönni, hogy amikor hátrafelé nézünk, hogy ott vannak a bűnénk, a Golgotai kereszten letéve, és minden rendben van. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, a te véred, hogy te voltál az engesztelő áldozat a mi bűnénkért. És a te véred miatt az Isten megbocsátja a bűnénket. Köszönjük, mennyi atyánk, hogy így bánsz velünk. Köszönöm, hogy tudhatjunk, hogy a bűn és a szégyen az el van rendezve, hogy a mi szégyenünk az felvitted a Golgotai keresztre, és levetted a vállunkra, és szabadok vagyunk. És betöltesz a mi szent lelkeddel. Köszönjük azt a csodát. És köszönöm, hogy amikor előre nézünk a világ végére, hogy majd egyszer eljössz, értünk, visszajössz, mint király, mint ennek a világnak az egyetlen megváltója. És ma reggel szeretnénk előre tekinteni, de hozzád futni, bízva abban, hogy minden rendben lesz akkor is. Köszönjük, hogy körülveszel minket a te szereteteddel ma reggel itt, a te jelenlétedben, hogy tudjunk megnyugodni te benned, és betöltesz minket a te szent lelkeddel, hogy ez az egész valóságra váljon, hogy ez nem egy fikció, vagy egy fantázia, amiben hiszünk, hanem ez maga a valóság. Köszönjük, hogy így bánsz velünk. Köszönjük az Úr Jézus Krisztus, aki minden megtett már értünk, és minden meg fog tenni a jövőben. Köszönjük a te jelenlétedet, és kérünk, hogy így maradj velünk, áld meg minket a te dicsőségedért. Krisztus nevében. Amen. Amen. Akkor kérem, hogy foglaljatok helyet, és köszönjük a zenészek, köszönjük a énekeseknek, nagyon jó. Gyerekeket most fogunk elengedni titeket a gyerek órára. Szia, Panka. Szia, drágám. És majd fogunk imádkozni, értetek, különösen a Pankáért. Tehát gyerekek, sziasztok, jó órát kívánok nektek, és én még maradok itt, még csak egy picit, én mindjárt le fogok ülni. Igen, vannak székek előre, ha valaki szeretne előre jönni, nyugodtan gyertek. Rengeteg gyerek most ment ki. Nagyon örülünk a gyerekeknek. Oké. Tehát ezen a héten egy konferencián voltam egész héten, és nagyon-nagyon hálás vagyok Stefan Attiláért, aki vállalta, hogy jön és prédikál, hirdesse nekünk az evangéliumot, gyere Attila. És nagyon örülök, hogy te itt vagy. Stefan Attilával szolgálok a City to City szolgálatban. Ő most viszi ebben a két éves kurzus lelkészeknek, hogy hogyan plantálunk gyülekezeteket, és egy nagyon nagy megtiszteltetés, hogy Attila velünk van ma reggel, és nagyon örülök a mi barátságunknak, a mi együtt működésnek. És meghívtam, hogy hirdesse nekünk az igét. Ő a református lelkész Taksonyban. És aki valaki nem tudja, Taksony az M0-ástól lefelé mentek délre, és akkor ott az M6-os, vagy a 6-osan, nem? Nem. 51-esen. Mindegy, délre kell menni, és majd ott van azon a környéken.
Pedig volt már ott.
Igen. GPS-el. Oké. Okay. Menjünk az Úr elé, és imádkozunk magunkért és Attiláért, hogy az Isten ige megjelenjen a mi szívünkben. Imádkozunk. Mennyi atyánk, köszönjük a legnagyobb kiváltság ebben a világban, hogy te szólsz hozzánk, és megérthetjük a te szavarat, a te ígédet, amit te szeretnél mondani nekünk. Milyen nagy dolog az. Kérünk, hogy legyél a gyerektanítókkal, gyerekekkel, áld meg az ő órájukat, hogy a gyerekek is tudnak közeledni hozzád, megérteni az evangéliumot, és örülni, hogy ők is a te gyermekéd. Legyél a tanárokkal, ad nekik sok türelmet és szeretet az ő szívükben. És ma reggel kérünk Attiláért, a te szent lelkedel erősítsd meg őt, bátorítsd őt, hagyd tudja azt, hogy mi figyelünk rá, és akarunk hallani a te ígéret. Kérünk, hogy szólj rajtan keresztül, szólj a mi szívünkhez, bátoríts és erősíts meg őt a te dicsőségedért. Az Úr Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Amen.
Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, és örülök, hogy itt lehetek. Nekem is nagy megtiszteltetés, hogy itt hirdethetem az evangéliumot. Nem most vagyok itt először, ültem már ott hátul két alkalommal, amikor éppen szabadságom volt a saját gyülekezetemben, akkor sem akartam igen nélkül maradni. Nem, mintha nem lenne ez szabadság nekünk, hogy néha nem kell menni, hanem jó volt idejönni, és csak úgy leülni és hallgatni az evangéliumot. És tényleg örülök, hogy így itt lehetek közöttetek. A mai napon Pál apostolnak az efézusi gyülekezethez írott leveléből hoztam egy igeszakaszt, és új dolgot nem fogok mondani, mert az evangéliumról fogok beszélni, de remélem, hogy egy olyan színéről, ami sokunkat megszólíthat ebben az adventi időszakban. Talán látható is lesz itt az első résznek a harmadik versétől fogom olvasni az igét, a 14. verssel bezárólag. Áldott a mi Urunk, Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Mert ő benne kiválasztott minket magának, már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában. Ő benne van, az ő vére által, ami megváltásunk, bűneink bocsánata is, kegyelme gazdagságából, amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel. Mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett ő benne, az idők teljességének arról a rendjéről, hogy a Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. Ő benne lettünk örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre, annak kijelentett végzése szerint, aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik. Hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk a Krisztusban. Ő benne pedig titeket is, miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát és hívőkké lettetek, eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel. Örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. És engedjétek meg, mert ez nagyon gazdag ez az ige szakasz, szóval egy évig lehetne róla prédikálni, de nem maradok egy évig, megígérem. Csak egy verset szeretnék kiemelni belőle. Mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett ő benne az idők teljességének arról a rendjéről, hogy a Krisztusban egybefoglal mindeneket. Azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. Erről fogok ma beszélni. Szóval, hogy Robi is említette, mi az inkubátorban ismertük meg egymást, ami a City to City Magyarországnak egy ilyen inkubátorban ismertük meg egymást, ez jól hangzik. Igen, nem, van közöttünk pár év korkülönbség is, tehát nem egy ilyen korai barátság ez, de mégis abban a képzésben, ahol együtt voltunk benne, mint gyülekezet plántálói képzés, és azóta is benne vagyunk mindketten trénerként, én most picit aktívabban, Robi egy picit a háttérben, vagy más formában. De sokat foglalkoztunk így az evangéliummal, és van egy kurzus, amit elindítottunk a gyülekezetünkbe, és nem olyan rég fejeztük be, ez az evangéliumi jártasság kurzus, amiben szintén nagyon sokat foglalkoztunk az evangélium kérdésével, és ez nagyon mozgatott engem így ebben az egész fél évben, és amikor ma, mert délután Cegléden is fogok igét hirdetni, amikor mára készültem, úgy annyira bennem volt ez a mondat, amit felolvastam itt az Efézusi levélből, a 9.-10. vers az első részből, hogy úgy gondoltam, és annyira gyönyörködtetett engem így az evangélium az elmúlt fél évben, hogy úgy gondoltam, hogy mindenképpen megosztom veletek azt a gyönyörködést, ami bennem van, hogy titeket is gyönyörködtessen, hogy ti is lássátok, hogy milyen hatalmas az Úr, és milyen csodálatos dolgokat visz véghez itt ezen a földön, bennünk egészen személyesen, de így rajtunk keresztül másokban is. És ezért is merek advent első vasárnapján erről beszélni, hogy tényleg meghívjalak titeket arra, hogy amit Krisztus ígért, és amire várunk, hogy egyszerű egybefoglal mindent, hogy ez mit jelent itt és most nekünk. De hadd mondjam, hogy amikor fiatalon én átéltem az evangéliumot, 14 éves voltam, 13-14 éves, ugye református vagyok, és konfirmáltam, és hála az Úrnak nem kikonfirmáltam az egyházból, hogy nálunk azért szokás, hanem azért tényleg ott volt egy nagyon mély érintettség, és 14 évesen, amikor áldást kaptam, akkor éreztem először azt az Isten részéről, hogy most hozzám beszél. Hogy ezek a mondatok, ezek tényleg nekem szólnak. Hogy itt az Isten valamit mond, és ha valaki megkérdezte volna tőlem 14 évesen, hogy mit jelent az evangélium, akkor arról tudtam volna beszélni, hogy mit jelent nekem az, hogy az Isten megbocsátott. És idéztem volna neki Ézsaiás könyvét, amit kaptam, hogy eltörlöm hűtlenségedet, mint a felleget, vétkeidet, mint a felhőt, térj hozzám, mert megváltottalak. És mind a mai napig beleborzongok ebbe az igébe, és visszatérek hozzá újra és újra, mert hatalmas érzés volt nekem az, amit ez az ige, amit Isten szava ott is akkor jelentett. Aztán amikor gyerekeink születtek, akkor valahogy azt kezdett el foglalkoztatni engem, hogy milyen is lehet Isten, mint atya. Mert hogy az evangéliumnak ezt a színét kevéssé ismertem 13-14 évesen, vagy valahogy nem volt ez kérdés számomra, valahogy nem foglalkoztatott, de amikor gyerekeink születtek, és ott tartottam a kezembe, és elkezdett nőni az első, aztán jött a második, kettő gyerekünk van, akkor úgy a saját gyerekeimmel való kapcsolatban nagyon sokat tanultam abból, hogy milyen Isten, mint atya. Nagyon sokat segített a velük való együttlét abban, hogy megértsem Istent, hogy ő mit érez irántam. Hogy mennyivel tökéletesebb atya, mint ahogy én tudok lenni a gyerekeimmel. Hogy megértsem a Bibliának ezt az üzenetét, az evangéliumnak ezt a színét. Hogy mit jelent az Isten gyermekének lenni? Olyan gyermeknek, akit egy családba fogadtak, ahol szeretnek, ahol elfogadnak olyannak, amilyen vagy, és mindaz, ami nyilván az atya szeretetével együtt jár. És ez csodálatos volt. De most mégis egy egészen más színéről szeretnék az evangéliumnak beszélni. Csak azért mondtam el ezt a két példát, hogy lehet, hogy olyan élethelyzetben vagy itt, amikor más-más érint meg. És más-más az, ami mélyebbre megy benned, de az evangélium gyönyörű, és tudom, hogy Robi sokszor szokott erről beszélni, úgyhogy lehet, hogy csak őt ismétlem. Hogy olyan, mint egy gyémánt, amire, hogyha más-más oldalról vetül oda a fény, akkor más-más színeket látunk. És az evangéliumnak egy egészen más színe az, amikor Pál az efézusiakhoz úgy beszél, hogy Krisztusban egybefoglal mindeneket az Isten. Szóval azt szeretném ezzel kapcsolatban elmondani, hogy mi az, amit Isten erről kijelentett, hogyan ismerjük meg ezt a titkot, és igyekszem egy gyakorlati következtetést levonni, hogy ha mindez igaz, akkor hogyan éljünk. Az első, amit ebből az igéből megtanulunk, az az, hogy hát itt egy titokról van szó. Nem tudom, hogy ki hogy van a titkokkal, amikor valaki azt mondja, hogy titok, és jön a karácsony, ugye, ajándékozás, gyerekek már jönnek hetek óta, hogy de mi lesz, és ha azt mondom, hogy titok, megőrülnek, ezt nem. Valamit ki kell találnom nekik, ami igaz is, meg nem is. De ha nem mondok valamit, akkor egyszerűen megőrítenek azzal, hogy mi lesz. És hát tudjátok, ez történt egy lelkésszel, aki a vasárnapi istentisztelet után kijött a templomból, és hát kezet fogott az emberekkel, és akkor odajött hozzá a végén egy csavargó, vagy egy hajléktalan, és kérdezte, vagy megkérte őt, hogy tiszteletes úr, szeretném, hogyha adna nekem egy fél citromot. És elkész nézett rá, hogy hát egy fél citromot, hát azt tudok. És akkor bement, kihozott egy fél citromot, és megkérdezte, hogy de árulja már el, hogy miért van szükség erre a fél citromra. És a hajléktalan elkapta a citromot, és elkezdett futni. És a lelkész is kicsit olyan volt, mint a gyerekek, hogy nem akart ebbe a tudatlanságba élni, úgyhogy futott a hajléktalan után, de mivel nem volt túl sportos alkat, és nem gyakorolta ezt, ezért a falu határában elengedte ezt az egész dolgot. De készült rá, hogy mi van akkor, hogyha ez az ember újra eljön, és másik vasárnap így a palást alá öltözött futóruha, egész héten gyakorolt, mi lesz akkor, hogyha eljön, hátha. És akkor most utoléri, és kiderül, és a fél citromot előkészítette, és lássatok csodát, tényleg így volt. Ott volt az emberünk, jött, és kérte a fél citromot, lelkész mosolyogva odaadta neki, futás. Futott utána, látta, hogy most már sokkal sportosabb, egészen addig, ameddig az emberünk el nem ért egy folyóig, beleugrott, átúszta, a lelkész megállt, nem tudott úszni. Egyre jobban spanolta föl magát, következő héten úszásoktatás a közeli városi úszodában. Valahogy gyors talpalóban ezt meg kell tanulni, mert nem bírja ki, hogy ne tudja meg, hogy mi ez a titok. Tudnám nagyon hosszan mondani a történetet, nem fogom, csak a végét, egészen oda jár már a 6. körben, tehát 6 hét telik el, mire megtanul úszni, fára mászni, falat mászni, és a többi, de a végén egy repülőgép roncsban lakik ez a hajléktalan, és magára zárja az ajtót, és a lelkész nem tud bemenni utána, és mondta, hogy ilyet nem szoktam csinálni, vallásomtól ez távol áll, de meg kell valahogy tanulnom ajtót feltörni. És meg is tanulta, és a következő héten tényleg utolérte ezt a hajléktalant, bement a repülőgép roncsába, és megkérdezte tőle, mondd meg most már nekem, hogy miért kell neked ez a fél citrom? És a hajléktalan azt mondta, hogy tiszteletes úr, legyen jó hozzám, és nem mondja el senkinek. És a lelkész jó fej volt, és nem mondta el senkinek. Ez idegesítő, nem? Ha még tovább húzom, még idegesítőbb lett volna, de nem rabolom az időtöket. De hogy kicsit ez az érzésünk, amikor néha olvasunk egy bibliai igeszakaszt, és akkor azt mondja Pál apostol, hogy hát itt a Krisztus titka. Igen? Jó. De mi ez? Azt mondja, hogy Isten kijelentett valamit, megmutatott egy titkot azoknak, akik részesei lettek az Úr Jézus Krisztusnak, ami kétszeresen is elrejtett volt. Tehát egyrészt azért volt elrejtett, mert Jézusban mutatta meg, tehát előtte ez nem volt nyilvánvaló. Másrészt abban az értelemben is egy titokról van szó, hogy valami olyan dolgot tudunk meg, amit az ember magától soha nem tudna rájönni egyszerűen, nem tudna kikutatni vagy kitalálni. Akármennyit gondolkodunk, akárhogy sportolunk vagy futunk a titok után, ez nem megy. És amikor azt mondja, hogy ezt a titkot kijelentette nekünk, ez egy kicsit olyan, tudjátok, mint amikor beülünk a színházba, várjuk az előadást, és akkor egyszer csak valaki így elhúzza a függönyt. Nem tudom, hogy volt-e már ilyen érzésetek, vagy olyan élmény, nyilván volt, amikor valamilyen előadást nagyon vártatok, és elhúzták a függönyt, és már maga a díszlet. Az így, tehát, hogy egy ilyen, valami nagyon ütős dolog történik, amire egyszer csak így rálátunk, és addig nem. Lehet, hogy olvastál róla, néztél videót, de amikor ezt átéled, az valami hatalmas dolog. És ez már önmagában egy örömhír, hogy Isten beavat minket valamibe, amit nélküle nem tudhatnánk. Mi ez a titok? Isten akaratának a titka az idők teljességének a rendjéről. Amivel azt mondja az apostol, hogy Istennek van egy terve. Istennek van egy terve ezzel a világgal, van egy célja. Van valami nagy isteni terv, ami, hogyha Krisztust megismerem, akkor számomra is érthetővé válik. És tudjátok, az evangélium ezen a ponton sokkal több annál, hogy az Isten mit mondott nekem. Hogy az Istentől én mit kaptam, hogy megbocsátást kaptam, hogy Krisztusban ő az atyám. Ezek nagyon fontos dolgok. De itt az evangélium tovább megy. Valami ennél nagyobb dologról van szó. Arról, hogy az Istennek erre az egész világra kiterjedő terve van. És most, amikor adventben élünk, akkor olyan jó ezt látni, hogy az Istennek van egy terve. És ha azt kérdezed, hogy jó, de akkor mi ez a nagy terv? Akkor Pál erre azt mondja, hogy hát az, hogy Krisztusban egybefoglal mindeneket. Klasszikust idézek, kösz Csoki, sokat segítettél. Ha valaki az üvegtigrist látta régen, akkor ez abból van. Mit jelent ez? Nyilván ennek több értelme is van, és remélem, hogy a végére megértjük azért ezt. A mi szempontunkból most csak egyféle értelmét fogom megvilágítani, amikor bizonyos részek vagy darabok összegyűjtésre kerülnek egy fő gondolat vagy egy fő valóság alatt. Ezt most így egy mondatban megfogalmazva kifejtem, hogy ez mit jelent. Hogy Isten a történelem minden eseményét, azon belül a te életednek a személyes eseményét, a teremtett világ minden valóságát összefoglalja. Mindaz, ami kérdés, ami értelmetlen, ami értelmezhetetlen, ami megoldatlan, mindez egy nap Krisztus uralma alatt a helyére fog kerülni. A teremtett világnak a széthullása, a szétesése megfordul és újra harmóniába kerül. És tudjátok, ez nagyon mélyen érint bennünket, mert ez nem egy filozófiai kérdés. Ez egy egészen egzisztenciális, egészen személyes kérdés a mi életünkben is. A mai ember különösen tudatában van annak, hogy így a személyiségünk néha szétesik, már olyan értelemben, hogy most nem a skizofréniára gondolok, hanem arra, hogy egyszerűen annyira rohansz, hogy így néha így nem is tudod, hogy hol vagy, vagy most mi van, mi történik, mi zajlik körülöttem. Hányszor elmondjuk, hogy most nagyon szét vagyok esve, olyan nehéz hetem volt, annyira nehéz dolgok történtek az életemben, egyszerűen szétestem. De jelen van ez a széthullás, mondjuk a családokban. Jelen van a széthullás a politikai életben. Jelen van a széthullás a társadalomban. És gondoljatok bele, hogy közben miről szól az életünk? Arról, hogy mindent egyben akarunk tartani. Minden erőfeszítésünk mindig az egybefoglalásról szól. Mindig egybe akarunk tartani dolgokat, mindig azt akarjuk, hogy a dolgok épüljenek, hogy összerakjuk ezeket a dolgokat, és közben mi a megélésünk? Az, hogy a dolgok szétesnek. Az, hogy minél jobban, minél nagyobb erőfeszítéssel vagyunk rajta emberileg, annál inkább nagyobb csalódás, amikor nem tudjuk ezt megtenni, és a dolgok szétcsúsznak, szétesnek. És amíg egyben tudjuk tartani a dolgokat, addig boldogok vagyunk, és amikor a dolgokat nem tudjuk egyben tartani, amikor ezek szétesnek, akkor sírunk, vagy éppen rettegünk. Nagyon törékeny. Bármilyen egységet élünk meg az életünkben, iszonyat módon törékeny. Gondolj arra, hogy ahhoz nem kell semmit tenned gyakorlatilag, hogy egy kapcsolat tönkre menjen. Pontosan ezt kell tenned, semmit. Ha nem teszel semmit, akkor egy barátság, egy házasság tönkre fog menni. Halálra van ítélve. Szóval nem működik. És ez nagyon nehéz. És értitek, amikor az ember így erre gondol, hogy ez milyen törékeny és milyen nehéz, akkor úgy megáll és azt mondja, hogy de akkor hogyan tovább? Hányszor éltük már meg azt, hogy bizonyos dolgok bármennyire is akartuk, hogy egyben maradjanak, és bármennyire is hajtottunk érte, egyszer csak kicsúszott a kezünkből. És úgy éreztük, hogy a padlón vagyunk, és nem bírtunk felállni. Sok energia egyben tartani valamit. És nagyon nagy csalódás megélni, hogy ez nem megy. És talán ennek fényében, ha volt ilyen élményetek, és biztos vagyok benne, hogy volt, akkor kezditek érteni, hogy milyen nagy dolog az, amiről itt az apostol beszél, hogy az egész teremtett világ, és benne a te személyes életed, ugyan hiába valóság alá vettetett, szétesik, de Krisztus egyszer az idők végén egybefoglalja, és a vele való kapcsolatban ebből már most megélhetsz valamit. Ez jó hír. Ez örömhír. Ez engem bátorít. Ez engem segít abban, hogy oda menjek Krisztus elé, és elengedjem azt, amit annyira erősen akarok egyben tartani. Én. Gyülekezetet építünk. Ti is tudom, hogy plántálásban is gondolkodtok. Mennyire erősen akarja az ember, bizonyos dolgokhoz ragaszkodik, ha munkahelyi csapatot vezetsz. Majd én. Dicsőíti az apostol Istent, mert Krisztusban egybefoglal mindeneket. És higgyétek el, hogy ez erre nézve örömhír. De hogyan ismertette meg ezt a titkot? Hogyan érkezik el hozzánk? Hogyan lesz a miénk? Nyilván ez nem egy információ, hogy azt mondja Pál apostol, kedves efézusi gyülekezet, kedves sarokkói gyülekezet, Isten az idők végén egybefoglal mindeneket, take it easy, menjetek haza, minden jó lesz. Most nem, de majd egyszer igen. És akkor erre azt mondhatjuk, hogy hát ez most vagy igaz, vagy nem. Hát most ez nem egy információ csupán. De ez is egy titok, ahogy ez történik, mert azt mondja, hogy ahogyan egyre jobban részesedünk Krisztusban, és ez maga a titok, ahogyan egyé leszünk vele, ahogyan ott vagyunk vele, ahogyan befogadjuk őt, és ahogyan ő befogad minket, úgy egyre inkább átéljük ennek a valóságát az életünkben. Úgy lesz a miénk mindaz, amit az Isten tesz ebben a világban, és ebből valamit megélünk. Azt mondja a 7. vers, hogy ő benne van az ő vére által, ami megváltásunk. Jó volt az egyik énekben ennek az egyik részéről énekelni is, és jó volt ezt így megélni. De ugye itt ebben a képben, ebben a szóban a rabszolgapiac képe van, és hogy így a megváltásban hogyan lesz ez a miénk, szeretném ezt a képet kibontani, hogy ne maradjon csak így a kép, hogy értsétek ezt jobban, hogy hogyan lesz a miénk. Egy történetet hallottam egyik lelkipásztor kollégámtól, aki egy videóra hivatkozott. Egy fiatal lányról szólt ez a videó, Princessnek hívták, lehet, hogy valaki, bocsánat, látta az itt lévők közül ezt a videót. Princess Olaszországban élő nigériai nő, és mint sok társa menekültként került Olaszországba, a jobb élet reményében valahogy, és mire észlelte azt, hogy hol van, meg miben van, eladták prostituáltnak. Neki addig kell így dolgozni, ameddig vissza nem fizeti azt a 25 és 50 ezer euró közötti összeget, amennyi az ő értéke volt, amennyit fizettek érte, de 10-15 eurót keres. Tehát, hogy ebből, hogyha valaki jó matekos, akkor fejben ki is számolhatta, hogy nagyon sok éven keresztül kellene dolgozni. Kvázi szinte lehetetlen. Találkozik egy férfivel, ez a történet érdekessége, aki az egyik kuncsaftja, Antóniónak hívják, aki beleszeret ebbe a nőbe, és elveszi feleségül. A videóban nem beszél róla, de valószínűleg Antonio kifizeti ezt a 25 és 50 ezer euró közötti összeget érte. És az sem derül ki, hogy ez a nő keresztjénye vagy nem. Nem is ez a lényege most, csak maga a kép. És Princess, mint aki Antonio felesége, már gyermekük van, azon dolgozik, hogy hogyan segítsen a sorstársainak. Hogy ők is kiszabaduljanak. hogy valahogy kiváltsa őket ebből a helyzetből. És a példa csak azt akarja mutatni, hogy mit jelent a megváltás, a kiváltás. Hogy érkezik egy férfi, Antónió, aki beleszeret ebbe a nőbe, a prostituáltba, és kiváltja őt, és kifizeti érte a pénzt. És ez a megváltás nem marad csak az övé, értitek? Nem marad csak ezi a princeszi, hanem tovább megy. Egyrészt a nőnek az élete egy kicsit egybefoglaltatik önmagával. Már nem az az identitása, hogy ki vagyok én, hanem egy feleség vagyok, családanya vagyok. Talán az Isten gyermeke vagyok, ezt nem derül ki, nem tudom. De a mi esetünkben, értitek, egybefoglaltatik a férjével, és talán Istennel. Princesz megváltást nyer, de ez nem marad benne, hanem tovább megy. Mert elkezd dolgozni azokért az emberekért, akik ugyanolyan helyzetben vannak, mint ő. Isten Krisztusban ugyanezt tette értünk. Kifizette az árat. Istentől elszakadva éltünk, abban az értelemben voltunk rabszolgák, mert nem éltünk az Istennel közösségben, mert nem így születünk erre a földre, hogy az Istennel közösségben élünk, hanem el vagyunk tőle szakadva. És Isten eljött, és az ő fiának az árán kiszabadított minket ebből a rabszolgaságból. És ez nem csak annyit jelent, hogy ó, végre megváltottak vagyunk, úgyhogy most már élhetek, ahogy akarok, felszabadultam. Hanem ezzel együtt valami elindul bennem. Hogy ezt hogyan tudom továbbadni? Hogy ez az örömhír hogyan tud eljutni ahhoz is, aki ezt nem élte meg? Hogyan tudok dolgozni azokért az emberekért, akik látom, hogy ugyanúgy azon dolgoznak, hogy egyben tartsanak dolgokat, és minden szétesik. És széttört az életük, és a családjuk, és a munkájuk, és a... Értitek? Ez nem marad bennünk. Mi következik ebből? Ha tudod, hogy még nem vagy ennek részese, ennek a, hogy mondjam így, kozmikus helyreállításnak, a személyes megváltás által, akkor ez megnyílik előtted. Tudjátok, annyira sok jó embert ismerek, akik tényleg az életüket arra tették föl, és azon küzdenek nap, mint nap, hogy egyben tartsanak dolgokat. Mert olyan helyen dolgoznak, mert olyan a munkájuk, vagy mert azt érzik, hogy fontos az ügy. És egyszerűen... Egyszer csak azt látom rajtuk, hogy elfogy a lelkesedés, hogy kiégnek ebben, és hogy összeomlanak. És ebből a nyomásból egyféle módon lehet szabadulni Krisztus személyes megváltása által. Nincs más mód. Mert benne meglátjuk a választ a széthullásra. Megértjük, hogy miért éljük meg azt a helyzetet, amit megélünk. Benne megértjük, hogy hiába küzdünk a probléma ellen, mi is a probléma részei vagyunk, mert egy széthullott és szétesett világban élünk. Egy olyan világban akarunk rendet tartani, amiben nem tudjuk egyben tartani a dolgokat. És meglátod, hogy azért van szükséged Krisztusra, hogy egyrészt a te életed kezdjen el helyreállni, másrészt pedig az ő reménységével dolgozz. Azért, hogy együtt tud tartani a dolgokat. Mert az a reménységünk, hogy Krisztus egybefoglal mindeneket, Krisztusban Isten. És tudod, az is a reménységünk, hogy ővel együtt elhordozzuk vigasztalással azt, hogyha valamit nem tudunk egyben tartani. Mert ez is a valóságunk. Mert amikor valami széthullik minden reménységünk ellenére, itt, ezen a földön, mert ezt megéljük keresztényként is. Szóval senki nem mond, vagy nem áltathatja magát abban az igazságban, hogy ez a keresztényekkel nem történik meg, csak azzal, aki nem keresztény. Nem, megtörténik. És nagyon fáj. És néha érezzük, hogy sok-sok munkánk gyümölcse, semmivé lesz. Szétmegy egy közösség. Kísérünk embereket, akár keresztényként, és egyszer csak hátat fordít, és eltűnik. Értitek? Szóval, hogy valami. És ezt megéljük. Igen. Fájdalmas. Egy barátság. Az álmaink egy ponton szétesnek. Ezt megéljük mindnyájan. És ha igaz, amit a Biblia mond, hogy ebben a világban minden a széthullás felé halad. és Isten Krisztusban már itt munkálja az egységet, akkor igen, meg fogjuk élni azt, hogy néha szétesnek a dolgok, de vigasztalással hordozzuk el Krisztussal mindezt. És nagyon nagy kérdés, amikor ezt megéljük, hogy hova helyezzük a bizalmunkat, és hogy hol van a reménységünk. Van-e adventi reménységünk? Hogy Isten Krisztusban egybefoglal mindeneket, és ez engem gyógyít. És ez utána bennem tovább megy. És hogyha keresztjén vagy, akkor különösen is figyelj arra, hogy ez hogyan megy benned tovább. Hogyan éltett téged ez a reménység, és hogyan visz azokhoz az emberekhez, akiknek látod, hogy az élete szétesett. Vagy azt látod, hogy erőn felül próbálja egyben tartani, de nem tudja. Hogyan tudod az evangéliumot hirdetni neki? Milyen reménységgel tudsz beszélni arról, hogy Isten Krisztusban egybefoglal mindeneket? Hogy ez a titok, ha te ezt megkóstoltad, ha ez a tiéd, ha ez téged egyszer megvigasztalt, ha ez benned tovább megy, akkor át fogod tudni adni. És akkor tudjátok, olyan lesz, hogy már nem csak beszélünk valamiről, hanem valami olyat csinálunk, aminek az ízét már éreztük, mert kóstoltuk. És ilyen az evangéliumnak ez a színe is, amivel mindnyájan valahogyan szembe kerülünk. Így arra hívlak titeket most, hogy imádságban vigyük oda Isten elé azt, ami így a lelkünkben van, amiben megszólított ő minket, és így kérjük az ő vezetését. Először egy picit csendben leszek, és hogyha van bennetek személyes imádság, akkor csendben magatokban így vigyétek Isten elé, és aztán majd én fogok hangosan imádkozni. Mennyi édesatyánk, Jézus Krisztus által. Hálásak vagyunk neked azért a reménységért, amit ma így elénk tártál, és azért, hogy így elrántottad a függönyt, és beletekinthettünk egy csodába. Az evangéliumnak egy gyönyörű színébe, amiben arra tanítasz bennünket, hogy nézhetünk reménységgel a jövőbe. És Urunk, amikor téged várunk vissza, akkor ez olyan reményteljes dolog, és mégis annyira kettős, és néha küzdelmeink vannak ezzel, mert miközben megéljük az életünkben azt, hogy széttörnek dolgok, tönkre mennek, szétesnek, széthullanak, a közben olyan jó, hogy te Krisztusban egybefoglalsz mindent. És amikor ezt megéljük, hogy hogyan lesz a miénk Krisztus, és hogyan leszünk mi az övéi, amikor az ővele való közösséget átéljük, és ebben gyógyítasz bennünket. Urunk, nincs is csodálatosabb érzés annál, amikor az evangéliumnak az ereje az így berobban az életünkbe, mint a dinamit. Amikor egyszer csak ráébredünk arra, hogy ez történik, és hogy bennünk történik. És olyan csodálatos, Atyám, ahogyan te így gyógyítod ezt a világot, és ahogyan így reménységgel tudjuk azt, hogy te tartod a kezedben. Persze, Urunk, látjuk azt is, hogy mennyi feladatunk lenne, és tényleg igaz az ige, hogy a munka sok, de a munkás kevés. Kérjük hát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásba. Uram, adj a szívünkbe vágyat. Vágyat arra, hogy másokat is látni akarjunk, gyönyörködni az evangéliumban. Annak az örömében. Lássunk másokat is, ahogyan meggyógyulnak, ahogyan felállnak a padlóról, ahogyan túlélik az életük törését, vagy az álmaiknak a széthullását, vagy nagyon mély és még gyászosabb dolgokat. Könyörülj meg rajtunk, kérünk. És engedd, hogy kóstoljuk, ízleljük azt, hogy mit jelent ez a mi életünkben. Hogyan válik ez valósággá? Így növeld a te egyházadat, a látható egyházadat. Add, Uram, hogy minél több gyülekezet szülessen, ahol az evangéliumot hirdetik. Így áld meg a sarokkő gyülekezetet. Így áld meg a szolgálatokat, a gyülekezet plántálásnak a szolgálatát is. És mindazokat, akik erre a szívüket oda teszik, mert vágyat éreznek, hogy valahogyan tovább menjen a jó hír, az örömüzenet. Köszönjük, hogy ezt így eléd vihetjük, és köszönjük, hogy te meghallgatod a mi könyörgéseinket Krisztusért. Amen.